Műsorunk második részében a Masterplus-tal foglalkozunk. Nehéz évet zárt a társaság, és december végén jelentősen csökkentette 2023-ra vonatkozó éves menedzsment prognózisát. Ugyanakkor a vezetőség kiemelte, hogy a hatékonyabb működés, a szigorú költségmenedzsment és a magas áron beszerzett alapanyagok kifutása miatt 2023 utolsó negyedévében már pozitív működési eredményre számít, de mire számíthatnak a befektetők az idei év során a társaságtól? Vendégünk a vonalban Rácz Balázs, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője, akit szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is!
A frissített eredményvárakozás 2023 utolsó negyedévében 31 millió eurós árbevétel és mintegy 500 000 euró EBITDA. Hogyan illeszkedik ez a piaci trendekbe? Milyen teljesítmény jellemezte a fontosabb üzletágokat a tavalyi év második felében?
2023 negyedik negyedévében előzetes adatokat adott, és abban azt közölte, hogy operatív szinten már nyereséges a társaság. Ezt megelőzően volt 4 veszteséges negyedéve, ami leginkább annak tudható be, hogy a külső piaci környezet az nagyon negatívan alakult. Az árbevétel kicsit kevesebb, mint 40%-a származik Magyarországról, tehát nagyon fontos, hogy az iparági helyzet hogyan alakul a magyar piacon, viszont mivel a régióban is nagyon aktív a társaság, hiszen a bevétel többi része a külföldi piacokról származik, így nagyon fontos, hogy tulajdonképpen egész Európa szinten hogyan alakul az építőipar teljesítménye, illetve az ingatlan piacnak a teljesítménye. 2012 óta nem volt veszteséges év a társaságnak, viszont 2023-ban az építőipar Európa szinten, de különösen Magyarországon nagyon gyengén tudott teljesíteni. Ennek oka egyrészt a hitelkamatok alakulása, ugye nagyon magas kamatok mellett lehetett hitelt felvenni, ez pedig a hitelezési aktivitás csökkenéséhez vezetett, másodsorban pedig állami felújítási programokat, hőszigetelés célzó programokat nem igazán lehetett igénybe venni, ez is gyengítette a keresletet, úgyhogy ezek miatt összességében gyengén alakult a társaságnak az éve, viszont 2023-at ki tudták használni arra, hogy nagyon sok folyamatot racionalizáltak, költséget csökkentettek, létszámot csökkentettek, így egy karcsú, de hatékonyabb szervezettel indulnak neki a 2024-es évnek. Azt gondolom, hogy 2024 még nem lesz egy felhőtlen év az iparágat tekintve, de azt is gondolom, hogy összességében már nyereséges negyedéveket fogunk látni a Masterplus-tól, de az első, második negyedévben még azért csak mérsékelt nyereségre számítok. A 2024-es év második fele, de inkább a 2025-ös év lehet majd erős a társaság számára, hiszen az iparágban is ez az az időszak, amikor igazán jelentősebb fellendülésre számíthatunk.
Említetted, hogy a tavalyi évben az egyik faktor, ami miatt gyengélkedett a cég, az az energetikai pályázatok, felújítási pályázatok elmaradása volt, viszont ezen a téren úgy tűnik, hogy a híráram alapján lehet változás, hiszen az EU által blokkolt pénzek egy szemmel látható jelentős része felszabadul itt. Milyen nagyságrendű programok indulhatnak el, illetve a piaci részesedés, illetve a pozícionáltság alapján ebből mekkora részt tud majd magának kiszakítani a Masterplus-t?
Ezzel kapcsolatban még csak találgatni lehetne, hiszen konkrét bejelentés nem érkezett az állam oldaláról, hogy mikor és milyen mértékű programok fognak indulni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó eséllyel az idei évben érkeznek ilyen bejelentések. Igazából a piaci szereplők is erre számítanak, és én is azt gondolom, hogy ennek van reális esélye. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen programok. Egyrészt azért, mert hogyha megnézzük Magyarországot, akkor a lakóingatlan állománynak, illetve a lakóingatlan állomány jelentős részének meg kellene újulnia energetikai szempontból a következő években, illetve évtizedek során, hiszen csak korszerű, illetve minimális energiaigényű állománnyal lehet elérni az EU-nak a 2030-as céljait, illetve a 2050-es karbonsemlegességi célokat, és ahhoz, hogy ezek megvalósíthatóak legyenek, nagyon jelentős szigetelési hullámnak kell érkeznie a következő években. És ez annyira fontos, hogy a szigetelt családi házak arányában nem állunk túl jól régiós összehasonlítást tekintve. Azt lehet mondani, hogy a magyar családi házak nagyjából 30%-a szigetelt, ez egy körülbelül érték, és ez az érték alacsony, viszont még a 30%-os állományon belül sem biztos, hogy energetikailag korszerű szigetelésről beszélünk. Hogyha ezt le akarom fordítani, akkor arról van szó, hogy elképzelhető, hogy van az adott ingatlanon egy 5 centi homlokzati szigetelés, viszont az nem nevezhető még energetikailag korszerűnek, tehát vastagabb hungarocell vagy kőzetgyapott szigetelés szükséges ahhoz, hogy egy korszerű szigetelt házról beszélünk, és most itt nem veszem alapul az aktuális szabványokat, hanem csupán arról van szó, hogy milyen mértéket kell elérni ahhoz, hogy tényleg érezhető legyen az energia csökkenése az adott ingatlanban. Ráadásul a környező országokban, például Ausztriában a családi házak nagyjából 80%-a szigetelt, Lengyelországban körülbelül 60%-a, Szlovákiában pedig 35%-a. Tehát ebből az látszik, hogy Magyarországon a szigetelési piacnak nagy potenciálja van a következő években, de fogalmazhatok úgy is, hogy a következő évtizedekben, és természetesen a régiós országokban is, ahol a Masterplast jelen van, Lengyelország vagy Szlovákia, ott is nagyon fontos az, hogy a szigetelésekre tudjanak fókuszálni. Az energiahatékonyság az egy nagyon központi kérdés lesz a következő években, és ezekből a számokból is az látszik, hogy a társaságnak nagyon nagy potenciális piaca van, és fontos tudni, hogy ugye a Masterplast termékei között megtalálhatóak a komplett hőszigetelő rendszerek, és ez az a termékcsoport, ami az eladások legnagyobb részéért felel. Így, hogyha általános felújítási programokban gondolkodunk, akkor is nagy valószínűséggel egy családi ház felújítása során első helyen fog szerepelni a szigetelés, hiszen az elmúlt években megtapasztalhattuk azt, hogy a növekvő energia árak miatt milyen nehéz volt kifűteni egy-egy ingatlant, illetve milyen jelentős mértékben tudott megugrani az ingatlanoknak a rezsie. Illetve természetesen itt a EU céljainak fényében sokkal valószínűbb az, hogy leginkább energiahatékonyságú programok kerülnek majd kiírásra.
Jelentős gyártásfejlesztő beruházások vannak folyamatban a társaságnál. Palmajugrán létesítésre kerülő éves 35 ezer tonna kapacitású kőzetgyapott gyár felépítésére gondolhatunk. Van egy üveggyapott gyártás, ahol a társaság már korábban megvásárolt Szerencsen egy több mint 4 hektáros iparterületet, és ugye itt vissza nem térítendő HIPA támogatással is rendelkezik. Hogy haladnak ezek a beruházások, és mennyire játszanak szerepet a modelletben majd itt a következő években?
Természetesen a modellben ezek a beruházások nagyon nagy szerepet játszanak, hiszen ahhoz, hogy a társaságnak a hosszú távú céljai teljesülni tudjanak, és ugye most konkrét számokról nem beszélhetünk, hiszen a hosszú távú eredmény előrejelzés frissítését május 14-én fogja publikálni a társaság, de a korábbi számokban is már megjelentek ezek a beruházások. Ugye az ásványgyapott üzletág az egy újonnan megjelenő üzletág a társaságnál. Ez egy magas hozzáadott értékű üzletágnak nevezhető, abból a szempontból, hogy például a klasszikus EPS alapú hőszigetelő anyagok gyártása az nem annyira bonyolult gyártás technológia, tehát ott sokkal könnyebben tud egy másik versenytárs is piacra lépni, viszont kőzetgyapotot vagy üveggyapotot azt nagyon kevesen tudnak gyártani, hiszen itt nagyon magas a belépési küszöb, és egy nagyon komplex gyártási tevékenységről van szó. A Masterplastnak is hosszú időt vett igénybe, mire ezeket a projekteket előkészítette, és eljutott olyan fázisba, hogy meg is tudja valósítani. hogy a menedzsmentnek a kommunikációja és a tervei szerint 2025 közepén indulhat el mind a két gyártóegység, ugye az egyik gyártóegység kőzetgyapotot, a másik üveggyapotot fog gyártani, ezek szintén hőszigetelő anyagként funkcionálnak, és ezeknek a gyáraknak az elindulása szükséges ahhoz, hogy hosszú távon nagyot tudjon növekedni a társaság. Igazából időzítés szempontjából azt gondolom, hogy a 2025-ös indulás az jó, hiszen, mint ahogy említettem korábban, 2023 után még 2024-ben is inkább egy lassú talpraállási folyamat látszik majd az építőiparban, de a 2025-ös év az már erős lehet, és ez az az év, amikor ezek a gyárak üzembe állnak, és szép fokozatosan nőni fog majd a kőzetgyapot, illetve üveggyapot gyáraknak a kibocsátása is. Amikor készítettem a modellemet, természetesen ezekkel a gyárakkal is számoltam, hiszen hosszú távon akkor fog tudni igazán nőni a társaság, nem elég hozzá az, hogy az építőipar helyreálljon, hanem az is szükséges, hogy ezek az új beruházások működjenek, és amit készítettünk modellt, abban egy 4113 forintos célár szerepel jelenleg, és ebben a célárban benne van az is, hogy 2025-ben ezek a gyárak belépnek a piacra, és 2026 meg 27 során már jelentősebb kapacitással fognak üzemelni, ami meglátszik majd a társaságnak a számain is.
Említetted, hogy május 14-én lesz egy befektetői tájékoztató, ahol a 3 éves eredmény előrejelzését publikálja a társaság. Számítasz-e itt jelentős érdemi meglepetésre ahhoz képest, amit a modelled jelenleg tükröz?
Jelenleg elég bizonytalan a piaci környezet, így a következő hónapok történései még alakíthatják, hogy a társaság milyen előrejelzéseket fog közzétenni. Ha a korábbi előrejelzésekből indulok ki, akkor az én modellemben a 2025-26-27-es számok azok konzervatívabb számok voltak, mint amit a legutóbbi eredmény előrejelzésben láthattunk. Így, hogyha ahhoz képest azt gondolom, hogy negatív irányú változásra lehet számolni, tehát amit korábban várt a társaság a 2025-26-os évre, azok nem valószínű, hogy meg fognak valósulni. Én arra számítok, hogy abban a frissített eredmény előrejelzésben valamilyen mértékben csökkenti a társasága bevétel, illetve az eredmény számokat a korábban ismert számokhoz képest. Viszont, hogyha ez így fog megvalósulni, akkor tulajdonképpen ez már szerepelni fog a modellben, hiszen én a korábbi években is némileg konzervatívabban álltam a növekedési számokhoz, de természetesen még így is azért jelentős növekedés van beépítve a modellbe.
A béten egy nagyon erős 2023 után az idei év is jól kezdődött, hiszen számos részvény van évtizedes vagy akár mindenkori csúcsponton. Viszont a befektetők úgy tűnik, hogy egyelőre nem találták meg a masterclass-ot. Mik lehetnek azok a katalizátorok, amik közelebb vihetik a vállalat árfolyamát az általad kalkulált célárhoz?
Valóban még a Bux Index esetében történelmi rekordokat és szárnyalásokat láthattunk, ami ugye leginkább a blue chipeknek köszönhető, és ott a blue chipek tekintetében olyan sztorik voltak, amelyek 2023-ban is nagyon jelentős árfolyam növekedést tudtak okozni, viszont ugye ez nem történt meg a Masterclass-ban. Az elmúlt negyedévek során közzétett gyenge eredmények, illetve profit warningok miatt ez természetes, hogy a befektetők kicsit óvatosabban álltak a részvényekhez. Én azt gondolom, hogy akkor lehet egy élénkülésre számítani, hogyha az építőiparban is látszik az élénkülés, és ezzel párhuzamosan a Masterclass számain is meglátszik majd a külső környezet javulása. Amikor ez megtörténik, akkor az a befektetőknek is egy kedvező jelzés lehet, és pont ez az ok, ami miatt az aktuális célárfolyamunk lényegesen magasabb a jelenlegi szinteknél, hiszen egyértelműen látszik az átmeneti gyengélkedés, de ha 2024 második felére, vagy a 25-ös, 26-os évekre fókuszálunk, akkor a mostani szintekhez képest jelentős növekedést várunk. Egyrészt ugye az építőipar normalizálódása, illetve talpraállása miatt, másrészt az ásványgyapott beruházások miatt várható a növekedés.
Árazási oldalról hogy néznek ki a részvények jelenleg? A saját tőke értékhez viszonyítva, hogyha az árfolyamot nézzük, akkor olyan 1,7-es szorzó adódik. Ez hogyan illeszkedik egyébként a historikus árazásba, és milyen egyéb árazási mutatókat érdemes vizsgálniuk a befektetőknek?
Peer Group alapon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a veszteséges 2023-as év miatt ugye egy P/E alapú, vagy egy EV/EBITDA alapú összehasonlítást nem tudunk csinálni. A korábbi évek tapasztalata az, hogy historikusan a Peer Grouphoz képest jellemzően diszkonttal forgott a társaság, egy ilyen 15-20%-os diszkontot láthatunk, és hogyha a saját tőke alapon megvizsgáljuk, ugye ez az a mutató, amit a mostani eredmények mellett megtehetünk, hogy összehasonlítunk, valóban egy ilyen 1,7 körüli érték rajzolódik ki. Itt az iparági átlag, illetve a peer groupnak az átlag, amit mi használunk, az egy 2,6-os értéket mutat, tehát egy alulértékeltség fedezhető fel. Viszont mivel veszteséges a társaság, így szerintem ez az egy mutató, amit érdemes nézni, a többi mutatót ugye nem tudjuk megnézni, majd akkor, hogyha a következő időszakban megindul a nyereség dinamikusabban, akkor lehet ezeket a mutatókat is használni.
A társaság víziója szerint az évtized második felére a Masterplus lehet az egyetlen olyan hőszigetelőanyag gyártó a kelet-közép-európai régióban, amely mind műanyag, mind ásványi szigetelőanyagok terén jelentős gyártói és piaci pozíciókkal rendelkezik, hogy mindenképpen érdemes lesz figyelemmel követni a részvénnyel kapcsolatos további bejelentéseket. Ugye lesz majd gyors jelentés, illetve ahogy utaltunk rá, májusban egy frissített 3 éves eredmény előrejelzés. Köszönjük a beszélgetést Rácz Balázsnak, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, jó hétvégét kívánok én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!